Isten igéjét János evangéliumának 20. részéből olvasom, 11-től a 18. versig. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus néven szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves ünneplő gyülekezet, 2 évvel ezelőtt egy ilyen feljegyzés szerepel az imanaplomban. Uram, köszönöm, hogy ma engem kérdezel, hogy miért sírsz. Te látod kétségbe esett szívem, hogy mennyire meg vagyok ijedve a rám váró feladattól. Ez egy lehetetlen küldetés. Hasonlóak szerepeltek 2016-ban is, amikor Isten teológiára hívott, de 2 évvel ezelőtt, húsvétkor, Laci vezető lelkészünk, Toma Laci, szerintem ez most csak a vendégek kedvéért jegyzem meg, mert mindenki tisztában van ezzel, de hogy 2 évvel ezelőtt húsvétkor hívott be az irodába, és mondta, hogy Isten őt arra vezette, hogy engem hívjon a megüresedő lelkészi állásba. És egy napig nagyon boldog voltam. Egy napig föld felett jártam, és azt mondtam, hogy ez kiváltság. Istennek ekkora ajándékát fel se tudom fogni, hogy oda hív el engem, ahol otthon vagyok, és az én lelki családom az, akik felé szolgálhatok. De aztán 2 nap sötétség borult rám, amikor nem aludtam egész éjjel, és csak forgolódtam, és soroltam fel, hogy ez túl sok, túl nehéz, túl kicsi vagyok. És nagyon megörültem, amikor készültem a mai alkalomra, hogy ez az ige van a bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi ige szerint húsvét vasárnap. És ez volt az az ige, amivel 2 nap után meglátogatott engem az Úr, mellém állt, és engem kérdezett, hogy miért sírsz? Kit keresel? És olyan békességet adott, tulajdonképpen leegyszerűsítette a feladatomat, nem kell más tennem, csak látni őt, és elmondani azoknak, akiket szeretek. De aztán a valóságban ez nem olyan könnyű, de mégis adott egy olyan békességet, amivel ki tudott engem emelni abból Isten, hogy a lehetetlenekre fókuszáljak, és csak azokat lássam magam előtt. A feltámadásnak az ereje mind fizikai, mind lelki értelemben átformáló erővel bír. Ha nem így lenne, nem ülnénk most itt Isten tiszteletem. Ennek körüljárására hívlak most benneteket. Először nézzük meg, hogy mi az a látásmód, ami meghatározta Máriát. Aztán azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan változott ez meg, amikor ő találkozott Jézussal. Végül pedig rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen következményei vannak annak a látásmód változásnak. Először tehát nézzük meg azt, hogy mi befolyásolta azt, ahogyan Mária szemlélődik, ahogyan az őt körbevevő eseményeket nézi, mi határozta meg Mária látásmódját. Arról a magdalai Máriáról van itt szó, Aki közvetlenül Jézus szorosabb tanítványi köréhez tartozott a 12-n túl, akiből 7 gonosz lelket űzött ki Jézus, aki aztán hálából vagyonával szolgálta őt, és Máriával, Jézus anyjával együtt áll ott Magdalai Mária a kereszt alatt. Mária aznap már járt a sírnál. János szerint ő volt az első, aki elment a sírhoz. Olyan korán kelt fel és ment el, amikor még fel sem jött a nap, sötét volt. És amikor látta azt, hogy a kő el van hengerítve a sír szája elől, akkor elment a tanítványokhoz, elmondta, hogy szerinte mi történt. A tanítványok futottak, a tegnap felolvasott igeszakaszból az egész történet előttünk lehet. Jöttek a tanítványok, megnézték igaz-e az állítás, és aztán hazamentek. És amiben most bekapcsolódunk, az az ott maradt Máriáról, és az ott történtek meg vizsgálásába hív minket. Az a szomorú valóság, amelyben Mária ott áll, az az, hogy ahol látta, hogy eltemetik Jézust, ott per pillanat nincs senki, semmi. Erre pedig egyetlen észszerű magyarázat volt, Jézus holttestét ellopták. A képlet egyszerű, ha ellopták, vissza kell szerezni. És tulajdonképpen itt Mária egy kicsit olyan volt nekem, mint a Helyszínelők filmsorozatnak az egyik nyomozója, aki elkezd nyomozni, ki volt a tettes, milyen nyomok vannak, és állítsuk helyre a rendet, szerezzük vissza Jézus testét. Mária látásmódját a halál paradigmája határozza meg. Tulajdonképpen beletörődik abba, hogy a halálé az utolsó szó. Fájdalmában nem számol azzal, hogy szólhat az, akinek egyetlen szavára az egész világ előállt, akinek a szavára élet támad. Úgy tűnik ragaszkodik ahhoz a valósághoz, amit érzékszervein keresztül tapasztalt. A holttest nincs ott. Ezzel kapcsolatban felállított gondolatmenet határozza meg. Ki vitte el? Hogyan lopták el? És a megoldásra született terv vissza kell szerezni. Ebben a gyász és fájdalom által beszűkült állapotban több ponton is körvonalazódik előttünk az utolsó szónak adott voks, miszerint az a halálé. Egyrészt erre utal az, hogy a büntet helyszíneként kezelt sírban nem tudja értelmezni Mária az ott hagyott nyomokat. Fentebb ige versekben olvassuk, hogy a temetési lepleket ott hagyták, hogy a fejen levő leplet összehajtogatva hagyták ott, úgy találták. És ez tulajdonképpen ellentmond a lopásnak, vagy nagyon rendmániásnak kellett a tolvajnak lenni, akinek még ideje is volt arra, hogy megigazítsa a lepleket. Másrészt ott volt az angyaloknak a megjelenése. Az, hogy mennyei követek ültek azon a helyen, ahol Jézus teste feküdt, annak halálon túlmutató üzenete van, de ez nem ért el Máriához. Harmadrészt pedig, amikor Jézus maga állt meg Mária mellett, és kezdeményezett beszélgetést, akkor Mária csak a holttestet ellopó kertészben tud gondolkodni. Az elvesztés fájdalma, a földi valósághoz való ragaszkodás, saját megoldási terve az, amin keresztül az eseményeket szemléli. És a mennyei jelek ellenére vak marad a feltámadás valóságára. Kedves testvérek, ismerősen nekünk ez a beszűkült, fájdalom által beszűkült, kétségbe esett látásmód. Voltatok-e ti is olyan állapotban az elmúlt időszakban, amikor elkeseredetten sírtatok mások vagy magatok miatt? Ismerőssel számotokra, hogy ebben az állapotban a szívre és az elmére egy sötét lepel borul, ahol nem számít sem magában, sem a körülmények elemzésében, sem megoldási tervek készítésében az ember nem számol a feltámadottal, sem a feltámadás valóságával. Ez a történet nem is olyan távoli. ez a történet a mai húsvét hétfőn a mi történetünké lehet. Mi lehetünk ma reggel a fájdalomba beszűkült, saját elképzeléseinkhez ragaszkodó, a mennyei jelekből nem olvasó, a halál valósága által meghatározott keresztjén Krisztus követők, mi lehetünk azokká, akik számára azonban mégis van remény. Jézus ebben az állapotban jelenik meg Máriának. Már önmagában ez is jó hír. Nem azután áll meg mellette, miután Mária a hitét bizonyította, hanem éppen abban a keserűségbe csomózott állapotában áll meg mellette. Ahogy Jézus egész földi életében gyakorolta az elveszett, törékeny emberhez való odahajlást, úgy van jelen Mária mellett is. Kegyelemmel és szeretettel érkezik a sötétségben tapogatózó megtört szívhez. Engedjük magunkhoz közel ennek az örömét és kiváltságát, hogy Jézus meglátogatja Máriát abban a helyzetben, amiben van. Most minket is meg akar látogatni az ő szent lelke által. És nem az szerint érkezik, hogy a hit szemével nézünk rá. Nem az szerint érkezik, hogy hány napot töltöttünk el az ünnep előtt bőjtben és imádságban. Vagy hogy meg vagyunk-e győződve a feltámadás valóságáról. Hanem a szeretete szerint érkezik. Önmagára nézve érkezik. És hajol le ahhoz az állapothoz, amiben vagyunk. És ez nem természetes. Ez természet feletti. A feltámadott jelenléte egyáltalán nem természetes. Ami húsvétkor történt, és amiről itt olvasunk, az természet feletti. A természet feletti jelenléte pedig felülírja a fájdalommal átszőtt, csak emberi keretek között mozgó látásmódot, és teret nyit a mennyeinek. Második pontunkhoz érkezve nézzük meg, hogy hogyan cselekszik Jézus, hogyan változik meg Mária látásmódja. Egyrészt fokozatosan Jézus nem ront ajtóstól Máriára. Lépésről lépésre állapotához igazodva érkezik. Angyalokat küld. Ráadásul azok úgy helyezkednek el a térben, hogy az egyik a holttest, a már nem ott levő holttest fejénél, a másik a lábánál ül. És ennek üzenete van. A teljességre, a befejezettségre nézve Jézus tetőtől talpig feltámadt. Aztán maga Jézus lép Mária mögé, és kezdeményez beszélgetést, de nem úgy, hogy számon kéri őt, földhez ragadt gondolkodását, hitetlenségét, hanem kérdez. Miért sírsz? Kit keresel? Ő szelíden érkezve kérdez, teret engedve annak, hogy beszélgetés kezdődjön. Mert ő kíváncsi arra, hogy mi van az emberben. És sosem mondjuk azt, hogy ő úgy is tudja, mi van bennem. Ő úgy is tudja a helyzetemet. Azért mondd el, hogy mi van benned, mert Jézus kérdez, és ő beszélgetni akar veled. Ugyanis legtöbbször, amikor azt mondjuk, hogy ő úgy is tudja, emögött a szívünkben legtöbbször az van, hogy úgysem számít. Lehet, hogy nem fog segíteni, vagy lehet, hogy nem is akar. De azzal, hogy elmondod neki azt, amiben vagy, és megengeded, hogy rád lásson a kétségeidre, a gyengeségedre, a hitetlenségedre, azzal teret nyitsz neki, ajtót nyitsz, lehetőséget adsz arra, hogy mellé lépjen, arra, hogy megtapasztalj valamit a földön túli valóságból, a természet felettiből. Mert ő melletted akar állni a legnehezebb helyzetekben is. Azt akarja, hogy megtapasztald őt az életed minden útján, és biztosítani akar afelől, hogy nem vagy egyedül. És a vele folytatott beszélgetésben igazi változás születik. Ahol Jézus nem csak kérdez, hanem néven szólít, mert ő a pásztor, ő az a pásztor, aki ismeri az övéit, aki nevükön szólítja, azok pedig a jók felismerik az ő hangját és követik. Milyen érdekes az ebben a beszélgetésben, hogy a fordulópontot nem az hozza el, hogy Mária lát a fizikai szemével, hanem az, hogy hall, ahogyan hallja, hogy Jézus kimondja az ő nevét. Hogy személyesen nevén szólítja. Jézus maga mondta Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mi vagyunk azok a boldog emberek, akik nem látnak és hisznek? Boldog vagy? Boldog vagy, hogy Jézus téged is neveden szólít, hogy kérdez, hogy beszélgetni akar veled? Boldog vagy, hogy lehetőség van arra, hogy időt tölts vele? Vagy csak rohanjuk a hétköznapokat, eléfutunk, gyorsan ledaráljuk, hogy hova várjuk őt a mindennapi tevékenységünkbe, és aztán futunk tovább. Nagyon sokszor vágyjuk a feltámadás erejét, vágyjuk a léleknek azt a munkáját, ami megváltoztat helyzeteket, sorsokat, de nem teszünk érte semmit. Várjuk, hogy csak történjen. Pedig ahhoz, hogy itt most Mária, amit olvastunk történetet, mennyei tapasztalás részese legyen, ahhoz Mária tett. Megtette, ő is beletette a maga részét. Egyrészt korán kelt, ahhoz, hogy elmenjen a sírhoz. Másrészt kétszer is elment ahhoz a sírhoz. Aztán ott maradt annál a sírnál. A sírás állapotában behajolt a sírba, Jézust keresve. Keresi Jézust. És aztán, amikor Jézus pedig beszélgetést kezdeményez, akkor ő belelép. Ha azt akarjuk, hogy a húsvét, a feltámadás életet átformáló ereje, ami hétköznapjainknak a része legyen, akkor áldozatot kell hoznunk érte. Akkor saját fájdalmaink, magunk köré fordító, lehúzó gondolataink örvényéből oda kell fordítanunk tudatosan a figyelmünket Jézus keresésére. Akkor is, hogyha nem ezt érezzük. Ha szívünk szerint nincs kedvünk, és nem érezzük azt, hogy mennyei jelenlét az, amiben időzünk. Nem magunkra és érzéseinkre nézve tegyük ezt meg, hanem ránézve, arra nézve, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. És maradjunk a fenekünkön, várjunk csendben, ne rohanjunk tovább az Isten jelenlétébe. Akár imádságban vagyunk, akár igehirdetést hallgatunk, hadd tegyem ide zárójelbe, hogy hallgatsz Isten tiszteletet mostanában, amikor online vagy? Hányszor kevered az ételt? Hányszor szeletesz közben? Igen, tudom, Isten kegyelmes, és nagyon sokszor így is szól. Dicsőség neki érte. De olyan ritkán tudunk fenekünkön ülve hallgatni és figyelni az Istennek a szavára. Minden érzékszervünkkel, egész jelenlétünkkel próbáljunk egyre inkább jelen lenni a mennyei számára. Mert ő ki akar minket szabadítani abból a látásmódból, a szűkre szabott látásmódból, amiben Mária is volt. És azt akarja, hogy látásunkra, terveinkre, cselekedeteinkre nézve meghatározó és átformáló erővé legyen a feltámadás valósága. Ő nagyobb annál, mint aki a világban szétdobál. És a húsvéti öröm üzenet azt hirdeti, hogy Jézus Úr a halál felett. Nem a halálé a végső szó, hanem azé, aki teremtette a világot, aki azt mondta, hogy legyen és lett. Aki átadott minden hatalmat Jézus Krisztusnak. Aki Úr minden ésszel felfogható és ésszel felfoghatatlan dolog felett. Azt látjuk tehát, hogy Jézus lépésről lépésre halad Mária felé. Küldötteket küld, kérdezve megtalál, néven szólít, beszélgetést kezdeményez. Nem egyszerű az út ahhoz, hogy az embert oly erősen meghatározó látásmód átformálódjon, hogy a régi helyén új szülessen. És azt is, azzal is szembe kell néznünk, hogy mi nehezített pályán futunk. Mert addig, amíg Mária számára nem volt kétséges a feltámadással való számolás, addig napjainkra a halál paradigmájával való megküzdést megtetézzük azzal, hogy észérveket hozunk fel a feltámadás ellen. Meghatároz minket a racionalizmus 18. századtól, mint egy folyondár rajta van a gondolkodás módunkon, ami csak azt fogadja el, ami ésszel megmagyarázható, ami tudományosan leírható. És mivel ebben a világban élünk, ezért tudnunk kell, látnunk kell, hogy ez a világra való látásmódunkat alapvetően befolyásolja. Pedig önmagában az, hogy értelmet keresünk, gondolkodunk, az jó. Az Isten ajándéka, hogy nem bólogató Jánosoknak teremtett minket, értelmes, gondolkodó lénynek, és ennek rengeteg ajándéka van az emberiségre nézve, ha a történelemre visszanézünk, tudományban, kultúrában, művészetben, sok-sok ajándéka van. Megvannak nem csak az áldásai az emberi értelemnek, hanem amikor romlást hozott a természetre és a másik emberre. De hogy alapvetően az, hogy gondolkodunk, hogy észszerűek vagyunk, ez Isten ajándéka. Mi történt a racionalizmusa? Az történt, hogy egyeduralkodóvá tette az észt. Az történt, hogy abszolutizálta és abszolút igazságát tette, nincs más azon kívül, amit te ésszel fel tudsz fogni. És behúzott egy határvonalat, eddig és ne tovább. De az ész és az észszerűség nem válhat a keresztjén ember életében végső igenné és ámenné. Mert amikor az észérvek válnak életünkben abszolút igazságá, akkor ott tulajdonképpen Isten helyét, Isten életünkben méltó helyét, az első helyet veszik át az életünk felett. Istennek szeretett, elhívott népe, itt gazdag réten, kedves gyülekezet, tegyük fel ma magunknak a kérdést. Hol kap nagyobb teret a mi életünkben, a mi látásmódunkban, gondolkodásunkban, nagyobb helyet a logika, a megmagyarázható, mint amit kellene? Hol bízunk meg jobban a megmagyarázhatóban, mint Isten hatalmában? Ennek fényében esetleg hol álltunk ellen a Szentlélek munkájának, amikor többre hívott, de mi nem mertünk lépni, mert féltünk, hogy túllépünk az észszerűség korlátain. Hívjuk és várjuk most Isten szent lelkét, hogy idézze fel bennünk ezeket a pontokat, és leplezze le az életünkben azokat az eseményeket, amikor az ész mellett döntöttünk, és félelemből nem engedelmeskedtünk az ő hívásának. És kérjük, hogy gyógyítsa meg Isten a mi szívünknek a sebeit, ahol mély bizalom helyett bizalmatlanság és hitetlenség van az Isten munkája iránt. Minél többször időzünk Isten jelenlétében, minél inkább megismerjük a feltámadott Jézust, annál inkább gyógyulnak a sebeink, és annál inkább megtapasztaljuk azt a szeretetet, ahogyan ő minket is szeret, és ekkor bizalom születik a szívünkben. És egyre inkább merészkedünk olyan területre, ahol Jézus szól, ahol Jézus cselekszik, ahol ő az Úr. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük meg, hogy milyen gyümölcs születik abból, ahogy Mária látásmódja megváltozik. Először is láthatjuk, hogy megváltozott, megtörtént a látásmód változása Jézussal való találkozásban. Amikor Jézus megkérdezte őt, majd Mária hallotta, hogyan Jézus kimondja a nevét, abban a pillanatban Mária megtapasztal valamit abból, amit felolvastunk a lekcióban. Ott, ahogyan áll Mária, megnyílik előtte a menny, az Isten fiának a jelenlétében. Jézus jelenlétében sokkal több lehet a miénk, mint amit ésszel felfoghatunk. Az, amit az övének készít, azt János a győztesek örökségének nevezi. És ebben az örökségben pedig drága vére megváltott gyermekekként mehetünk az atyához. Többször hallottuk, hogy a már itt és még nem korszakában vagyunk, és amikor körbenézünk, amikor fájdalom uralt a látásmódunkkal gondolkodunk, akkor a még nem az, amit magunk körül látunk és erősödik. Abban az állapotban, hogyha folyamatosan csak annak van tere az életünkbe, de itt az ünnep alkalmával. Emeljük fel a szemünket a győztes Úrra, aki elhozta a már igent, akinek a jelenlétében megváltozik a mi látásmódunk, a gondolkodásunk, letöröltetik minden könny, akinek a jelenlétében új értelmet nyer az élet. Másrészt pedig nem csak, hogy megváltozott a látásmódja Máriának, a szemlélet módja, hanem a Jézus jelenlétében eltöltött idő és beszélgetés megváltozott cselekedetet is eredményezett. Az addig tolvajok után kutató, a végső tisztesség megadásán fáradozó Mária az első lett, aki látta az Urat, és elvitte hírül a tanítványokhoz. Útközben azonban számolnia kellett azzal a zsidó szokásjoggal vagy joggal, miszerint az asszonyok tanúvallomása nem érvényes. Benne volt a pakliban, hogy ő, János leírása szerint, ő az első tanú, hírvivő Jézus feltámadásának, de elutasítást fog kapni. Nem fogják elhinni azt, amit mond, és tulajdonképpen a Lukács 24-ben találkozunk is ezzel, egy picit másképp írja le a feltámadást, Lukács és több asszonyról beszél, de ott azt olvassuk, hogy amikor az asszonyok beszámoltak az üres sírról az apostoloknak, akkor üres fecsegésnek tartották azt a beszédet, és nem hittek nekik. De igényben nem a láthatóakra néz már Mária. Az, amit ő tesz, az határozza meg, hogy ő találkozott a feltámadt Jézussal, ahogy a Jézus néven szólította, és ahogyan beszélt vele. Nem a tradíció, nem a mások mit gondolnak rólam határozza meg, hanem a feltámadottal való találkozás. Cselekedeteinek és gondolatainak fókusza most már egyedül Jézuson volt. Ahogyan Mária számára életet, látásmódot átformáló erővé vált a Jézussal való találkozás, úgy munkálja most a lélek otthonainkban, szíveinkben annak örömét, hogy akármilyen lelki állapotban vagyunk, ő ma mellénk áll. Minket is megkérdez, minket is nevünkön szólít. Arra vágyik, hogy életünkben feltámadásának valósága túlmutasson a ráción túlra, hogy a vele való élők szeretett kapcsolatban megvigasztalódjunk, hogy gyógyuljanak sebeink, hogy megtapasztalhassuk, hogy már itt és most, szent lelke ereje által, miénk lehet a menny minden gazdagsága. Legyen így. Ámen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk, amiért a feltámadásnak a csodáját hallhatjuk és át is élhetjük az életünkben, és kérünk, hogy végezd el ezt bennünk, hogy legyen valósággá bennünk. Változtass meg bennünket, és formáld át a szívünket. Töröld ki a szívünkből, a lelkünkből a halál paradigmáját, és add az életnek a látását, az élethez való ragaszkodást, és Jézus Krisztus a benned való hitet. És add, Urunk, hogy ebből a hitből fakadóan tudjunk megharcolni mindazzal, ami ránk vár. Imádkozunk azért, hogy taníts bennünket hitben járni. Imádkozunk egyedülálló testvéreinkért, betegeinkért, hogy gyógyítsd őket, erősítsd őket. Imádkozunk mindazokért, akik bármiben szenvednek most, kiszolgáltatottságban, bizonytalanságban vannak. Állj melléjük, Jézus Krisztus, feltámadt Úr. Imádkozunk a családosokért, a gyerekekért, akik már várják az iskolát, azokért is, akik nem. Imádkozunk a tanárokért, és mindazokért, akik az egészségügyben dolgoznak, vagy bármit tesznek azért, hogy működjön a társadalmunk, az életünk. Imádkozunk a városunkért, az országunkért, a vezetőinknek, a bölcsességet, és imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte. Őrizd meg bennünket, hogy tudjunk bizonyságot tenni rólad, feltámadott Úr. Hallgass meg bennünket, amikor ezekkel a szavokkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál minket, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.